Péter apostol első leveléből olvasom. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménysége, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, hervadhatatlan szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattunk meg a mi atyáinktól örökölt hiába való életből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Amen. Nagyon örülünk, amikor hangszereket látunk. Ma a trombitát nem látom. A mimikét hallgassuk meg egy zongival most.
Mm.
Hogyha Juli szeretne egy történetet olvasni nekünk, ami valószínű mindenkinek ismerős lesz.
Miután Pilátus megállhatta Jézust, vérszomjas katonái megragadták és rettenetesen megkorbácsolták. Csak arra vigyáztak, hogy életben maradjon, hogy még tovább tartson a fájdalma. Szóval azt mondod, király vagy, gúnyolták. Van itt számodra egy bíborköntös és egy fejedre méltó korona. Ezzel rádobtak egy palástot, majd szúrós gallyakból tövis koronát fontak, és ezt a fejére szorították. Jézus vére azonnal kibudjant a tüskék szorításától. Üdvözd légy zsidó királya, csúfolódtak tovább, és gonoszul kacagtak rajta. Mennyire bánkódhatott Isten, hogy az ő szent fiából gúnytűznek. Majd Jézus szemeit bekötötték, úgy folytatták. Ha valóban Isten fia vagy, profétáld meg, ki az, aki téged köbdös. Miután kiszórakozták magukat a kegyetlen katonák, Jézusra és még két másik elítéltre hatalmas keresztvárt kötöztek, hogy azt vigyék a hátukon egészen a kivégzésük helyszínéig. Ellenségekből és barátokból álló tömeg követte mindvégig Jézust Kálváriája útján. Szerettei mély fájdalommal némán figyelték az eseményeket, ellenségei pedig harsányörvendezéssel. A keresztfa túl nehéz volt a félholtra vert, sebeiből vérző Jézusnak, ezért a tömegből ráparancsoltak egy Simon nevű férfira, hogy vigye Jézus helyett, nehogy elmaradjon a kivégzés. Ő óvatosan leemelte azt Jézus sebektől sajgó vérző válláról, de ő is alig bírta el. Mikor megérkeztek a Golgota hegyére, a tömeg megállt. Itt szegezték a bűnözők kezeit és a lábait a keresztfához. A kalapácsütések kegyetlen hangját sohasem feledték el Jézus szerettei. Ezt követően magasba emelték az összeácsolt keresztet, és beleejtették az előre kiásott gödörbe. Az elítéltek mindaddig a kereszttel lógtak, míg hosszas szenvedés után meg nem haltak. Kedves Jézus még fájdalmas haláltusájában sem önmagára gondolt. Szánalommal nézett a gyilkosaira, akiket így imádkozott. Bocsáss meg nekik, atyám, mert nem tudják, mit cselekszenek. Az egyik bűnöző a kereszten gúnyorosan kérdezte Jézustól. Ha te vagy a messiás, miért nem mented meg magadat és minket is? A másik oldalon lévő bűnöző rászólt. Hagyd békén, nem féled az Istent? Mi méltán szenvedünk és megérdemeljük a halált, de ő nem tett semmi rosszat. Majd így kérlelte Jézust. Uram, emlékezz meg rólam, amikor az országodban leszel. Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Felelt a szenvedései láttán a megtért bűnösnek Jézus. Halátusája órákig tartott. Miközben lenézett a keresztről, meglátta anyját, Máriát és szeretett tanítványát, Jánost a keresztfa alatt. Fájdalmas tekintetük összetalálkozott. Jézusnál, ami teremtőnknél és megváltónknál, senki sem tudja jobban, hogy egy anya számára legnagyobb fájdalom a gyermek elvesztése. Ezért még arra is volt gondja, hogy megvigasztalja édesanyját. János, viselj gondot az én anyámról, anyám, te pedig szerest fiatként Jánosot. Ellenségei viszont továbbra is gúnyolódtak és gonoszkodtak vele. Ha a zsidó királya vagy, miért nem mented meg magadat? Gyere le a keresztről, s mi hiszünk neked, kiabálták. Jézusnak megvolt a hatalma ahhoz, hogy leszálljon a keresztről. Angyalok ezrei álltak készen, hogy segítsenek. Csak parancsára vártak. Azonban, ha igénybe vette volna isteni hatalmát, akkor Sátán győzött volna fölötte, ki azzal vádolta Istent, hogy lehetetlenség a földön bűntelenül élni. Isten rossz világot teremtett, mondhatta volna. Jézusnak emberként kellett győznie. Ezzel példát adott mindannyiunknak. Ha ő győzött, győzhetünk mi is. Mi is élhetnénk úgy, hogy nem követünk el bűnöket. Ő magára vette a mi bűneinket, hogy ne kelljen végleg meghalnunk, vagyis az idők végén feltámadhassunk az örök életre. Ha a keresztről leszállt volna, akkor most semmi esélyünk nem lenne az üdvösségre. Nem volt könnyű döntés, de ő a halált választotta, mert nagyon szeret minket. Pár nappal volt, hirtelen éjszakai sötétség borította be a környéket. Következő pár órában Jézus a sötétben szembe lett. Mivel ő bűnné lett, Isten elhagyta őt. Nem imádkozhatott most már az Atya segítségéért. Nem fohászkodhatott erőért, és azért, hogy még a gondolataiban se kövessen a bűnt, mert Isten teljesen eltávolodott tőle, mintha kizárták volna őt a mennyből. Ez sokkal nagyobb szenvedés volt Jézusnak, mint a testi fájdalmak. De tudta, Isten nem lakhat együtt a bűnnel. Később erős földrengés támadt, miközben Jézus felkiáltott. Elvégeztetett. Majd a feje lehanyatlott, és nem mozdult többet. Jézus feláldozta az életét, ezért sátának nincs többé hatalma azok felett, akik hisznek a megváltóban. Jézus győzött. Még a római katonák kapitánya is álmélkodva kiáltott fel, mikor látta Jézus rendkívüli szelítségét, és a kereszten szenvedve. Bizony ő volt az Isten fia.
Arra próbáltam utalni, hogy láttam egy hegedűt is, úgyhogy hallgassuk meg Mozart Ave Verum című művét.
Gyerekek, üdvözöllek benneteket szeretettel. Lejjebb megyek.
Hozzátok.
Ügyesen átmásztál az adróban. Úgyhogy tavasz van. Kérdezem benneteket, hogy mi történik tavasszal ilyenkor a természetben? Mire gondolsz?
Mondjuk, kivirágoznak a virágok.
Nagyon jó. Aztán te mire gondolsz?
Újjáél
a természet. Van még más gondolat?
Előjönnek az állatok.
Előjönnek az állatok? Hát bizonyos állatok előjönnek, de sokan már elő is voltak, ugye?
Igen.
Milyen állatok jönnek elő, mire gondolsz?
Hüllők,
rovarok, bogarak. Hát igazad van. Még a békák is ugye elásták magukat az iszapba, és előjönnek.
Meg a téli állatok.
Tudnál ilyet mondani?
Medve.
És itt Tihanyban van egy kis tó, ahol...
Versük.
Kik laknak? Milyen állatok?
Kapis.
Nem? arra gondoltam, amik szoktuk feltudni a lyukaikból, és furtkáloznak körbe-körbe. Az ürgék is téli álmot alszanak, és ilyenkor előjönnek tavasszal, már láttam is, amikor arra sétáltam, bár most nem az zárva a körönfájás miatt. De gyerekek, hát egész télen minden csupasz volt, semmi zöld, halott világ. Honnan jöttek ezek elő? Hogyan van az, hogy most minden zöld, gyönyörű vidámok vannak, télen meg semmi?
Én
az esőtől? Na de télen is annyi eső volt, és nem jöttek ki a virágok.
Na igen, mi volt?
Hogy felmelegszik a természet, és kiváltanak
a virágok. Igazából, tehát a víz is, a meleg is, a napfény is, mind közrejátszanak. De egy nagy csodálatos törvényszerűség van itt a háttérben. A Jóisten úgy rendelte, hogy ősszel, amikor jön a hideg, készül a hideg, akkor lehullanak a levelek, visszavonulnak a tápanyagok a növényeknek a törzseibe, meg a gyökereibe, hogy majd tavasszal újra kezdjék az életet, hiszen ha nem így lenne, megfagynának a levelek, meg a virágok, meg minden, és akkor elpusztulna a természet. Mire gondolsz te?
Előjönnek a bimbók.
Micsodában?
A bimbók.
Bimbók, bizony, csodálatosak a bimbók. A fenyőfa hajtások, kis bimbocskák is olyan nagy tápanyaggal bírnak, ilyenkor lehet belőle teát készíteni, meg lehet kóstolni. A gyerekek, amikor például egy magot elvetnek, egy búzaszemet, vagy bármilyen magot, egy borsót, vagy mustármagot, akkor hogyan fog abból kifejlődni egy új világ, egy új növény? Mi kell, hogy történjen ezzel a maggal?
Sok vizet kell kapni.
Igen, és mint mag megmarad? Vagy átváltozik?
Mi vagy belőle egy kis csíra?
Egy kis csíra, egy kis gyököcske, egy kis rügyecske, és elkezd fejlődni, de mint mag elpusztul. És ebből lesz egy új élet. Tavasz van, Jézus feltámadását ünnepeljük, és halálának emlékét, a csodálatos megváltói halálát, és ő is így volt, hogy meghalt, mint ember, meghalt, mint megváltó, de aztán újjászületett. Ugye, hatalmas nagy dolog. Ti is úgy elszülethettek?
Nem.
De. Nem?
Dehogy nem.
Mire gondolsz? Hogyan születhetünk mi újjá? És a halálig nem tudunk újjá születni?
De.
Tessék?
Minden nap.
Minden nap lehet újjá születni. Koporsódból kész, minden reggel bús feltámadás, mondja Tóth Árpád egy versében, neki bús volt az a reggel, amikor ezt átélte, de lehet nekünk vidám feltámadásunk is. Például lehet, képzétek el, egy kisfiúról olvastam, aki amikor apukája felébresztette reggel, apu, én úgy örülök, de nem tudom minek. Őnek ez egy csodálatos nap volt, nem? Ez a lét öröm, ezt így is nevezni, hogy örülünk a létnek, de tavasszal aztán különösképpen, amikor virágok vannak, illatok vannak, gyönyörű zöldek, a Balaton is itt van nekünk, csodálatosan szemlélhetjük, ma reggel is lehetne egy jót sétálni, és álmodtam, hogy milyen szép a természet, tele van ott a móló környéke virágokkal, ugye milyen szép. Újjászületés, Jézus újjászületését ünnepeljük, mint ahogy te is ott felolvastad a nagy eseményt a megváltással kapcsolatban. És gyerekek, amikor Jézus feltámadt, és eltávolodott a sírból, akkor oda ment János apostol és Péter, nem is mentek, futottak. Amikor meghallották az asszonyoktól, hogy mi történt, meg Mária Magdaléna elmondta nekik, hogy hát nincs itt a megváltó, üres a sír. És odafutottak, megnéztek a sírba, és tudjátok, mit láttam? Mit láttam? A testét ugye egy lepedőbe burkolták bele ilyen szerekkel, ilyen nemes szerekkel, hogy illatosító szerekkel, és az a lepedő össze volt hajtva. És mellette le volt téve a fején lévő kis kendő, szintén össze volt hajtva. Hát egy hatalmas esemény a feltámadás, gyerekek. Az egész föld történelmét, az emberiséget meghatározó dolog a feltámadás. És Jézus, amikor feltámad, az első dolga az volt, hogy...
Rendet tesz maga után.
Húha, gyerekek! Már látom, mosolyogtok is. Hogyan tudnánk újjászületni? De ezt magamnak is mondom sajnos. Amikor az asztalomon rendetlenség van, összegyűlnek a papírok és egyebek, akkor eszembe jut sokszor ez, aztán nekiállok rendet csinálni. Képzétek el, hogy ti is a beágyazás, a felkelés után beágyaztatok ágyazni?
Nem jön.
Megdicsérlek, hogy őszinte vagy.
Te?
Téged is megdicsérlek. A többiek? Mindannyian őszintén vagyok, ugye? De például, ha beágyaznánk, vagy az asztalunkon rendet tennénk, vagy a táskánkban, vagy otthon, vagy hogyha mondjuk már ebédeltétek a konyhába, és ott vannak az elhasznált tányérok, és egyebek, és segítenének az anyunak, apunak rendet rakni. Tehát ti is ugye születhettek, a rendetlenségből rendesek válhattok, rendszeretővé válhattok, mondhatom, így is rendesek vagytok. De ez egy nagy lehetőség, és nem csak ebben, hanem például, hogy a haragvó vagy, vagy türelmetlen, vagy nem tudsz megbocsátani, akkor ki tudsz engesztelődni Jézus szeretete által, ha rágondolsz, és meg tudsz bocsátani neki, annak, aki téged bántott. Ezek nagyon nagy dolgok. Erre bátorítanak benneteket, gyerekek, hogy ti is, Jézus példája nyomán, és a természet újjászületése nyomán, ti is mindig gondoljátok meg, hogy miben tudtok változni, jobbá válni, újjászületni. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Örülök, hogy együtt ünnepeljük a húsvét alkalmát. Jó ilyenkor megállni és egy kicsit végig gondolni, hogy mi történt a távoli múltban. Milyen kihatása van a jelenünkre és a jövőnkre, annak, ami történt. A nagy héten történt események a világban vasárnapi bevonulástól kezdve egészen Jézus feltámadásáig nagyon sok minden történt. Ebből néhány mozdulatot szeretnék kiemelni, és magunkra nézve a tanulságokat levonni. Szeretném kezdetként felidézni az igét, amit Jézus küldetését mutatja be.
Az Úristen lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömet mondjak. Elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást. Jézus, amikor eljött erre a földre, akkor azt láttuk, hogy a betegeket gyógyította, a szenvedéseket enyhítette, a halottakat feltámasztotta, és ezzel már önmagában lerombolta azt a mélységes, fájdalmas tévhitet, ami az emberek között élt, és a mai napig él, hogy az Istentől vannak a betegségek, a szenvedések, a halál. Sok temetésen hallottam, amikor azt mondta a lelkész, vagy valamilyen pap, hogy Isten elvette az ő életét. Hát Isten nem öl meg senkit, Isten nem bánt senkit, és Isten csak jó fakad. Itt látjuk Lázár feltámasztását, amikor kijött a sírból. Jézus az élet ura, és ő a halál ura, és le tudja győzni a halált. Azt olvassuk itt az igében, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ez a bárány jelkép végigvonul Ádám és Évától kezdve a Jelenések könyve végéig a Bibliában, és arra utal, ami történt húsvétkor, mert a húsvéti ünnepség az a Páska bárány ünnepe volt tulajdonképpen, és ez a bárány volt, aki jelképesen hordozta az emberek bűnét az áldozati rendszerben, de az igazi bárány Jézus Krisztus, aki megáldoztatott húsvétkor. És itt ennél a pontnál egy kis bevezető videót hoztam nektek, hogy a pár képkocka elejéig a húsvéti gondolatkörbe becsatlakozzunk.
Tavasszal a megváltás ajándékát ünnepeljük. Jézus Krisztus halála és feltámadása a világmindenség leghatalmasabb eseménye. Voltak nagy, történelmet formáló forradalmak. Születtek kiemelkedő tudományos felfedezések és rendkívüli műalkotások jöttek létre. De Jézus megváltó halála mindezek fölé emelkedik. Jelentősége mindenfelül múl. Megmentette az elveszett emberiséget. Kiszabadította a bűn halálos fogságából. Jézus élete, halála és feltámadása a jó és rossz közötti nagy küzdelem kimenetelét véglegesen eldöntötte. Győzelmet aratott a gonosz fölött. És fölzúgnak a hamuszín egek, hajnal fele a Ravensbrücki fák, és megérzik a fényt a gyökerek, és széltámad és fölzeng a világ. Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve. Harmadnapra legyőzte a halál. Et resurrexit tertia die.
A megváltó bűnfeletti győzelmét feltámadása pecsételi meg. Ha Jézus a halál fogja maradt volna, a megváltás műve nem valósul meg. De Jézus feltámad. Ünnepélyesen kijelentette, én vagyok a feltámadás és az élet. Jézus halálának és feltámadásának valósága az ember újjászületésének kiváltságos lehetősége. Vele együtt mi is meghalhatunk a bűnnek. Szabadító keze által lerázhatjuk fogságunk bilincseit, és új teremtéssé válhatunk. Erre hív minket Isten szava. Amiképpen feltámadott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Vele együtt éljünk, aki irántunk való szeretetéből emberfia marad mindenki.
Igen, eddig szerettem volna ezt levetíteni, és most induljunk el. Az első esemény, amit szeretnék felvillantani, a lábmosás. Jézus Krisztus lehajolt a tanítványok lábához az utolsó vacsora előtt, mert nem volt szolga, aki megmossa a lábukat, és egyik tanítványa sem jutott eszébe, hogy megmossa, mert mivel voltak elfoglalva? Hogy ki a nagyobb? A versengéssel. Az úrhatnámkodással mondhatnám. És azóta is az ember számára az egyik legnagyobb kísértés az, hogy ő szeretne mások fölött uralkodni, első lenni. És Jézus Krisztus ezzel a cselekedetével azt a rossz lelkületet megtörte, ami bennük volt, mert még rengeteg mondani valója lett volna, és volt is, de ezzel tudta megváltoztatni az ő gondolkodásmódjukat, hogy lehajolta lábukhoz, és megmosta őket. Péter azt mondja, ugye itt látjuk Péter alapját, hogy Uram, az én lábamat nem mosod meg soha. És Jézus azt mondta, ha meg nem mosom a lábadat, akkor nem vagy az én tanítványom. Mert aki már egyszer megfürdött, annak nincs másra szüksége, mint megmosni a lábát. Milyen fürdésről beszélt vajon?
Aki már egyszer
megkeresztelkedett. Ez az, ügyes vagy. Aki már egyszer megkeresztelkedett, annak nincs szüksége újra keresztelkedni, hanem az azóta elkövetett bűnöket napi szinten is rendezheti. És Jézus lehajolt, és megmosta a lábukat. Azért gondoljátok meg, hogy ő a világ teremtője, ő a legcsodálatosabb lény ezen a világon, és nem szégyelte magát lehajolni az emberek poros lábához. Úgyhogy, ha valamit kér tőlünk a házastársunk, vagy az apu, vagy az anyu, vagy bárki, hogy valamit tegyünk meg, ami olyan alantasnak tűnik, akkor gondoljunk Jézusra. Ő ezt az alantas szolgálatot elvégezte. És itt látjuk a tanítványokat, nézzétek meg, döbbenettel és megrökönyödve nézik, hogy mi történik itt. Hát ennek nem így kéne történnie, de egyiküknek sem jut eszébe, hogy... Mire gondolsz? És ő vegye át Jézustól a lábmosást. És Jézus megmosta Júdás lábát is. Hol lehet Júdás? Mit gondoltok? Melyik alak lehet? Mert itt van a erszény, amiben benne volt a 30 ezüst pénz. Így van. Szolgák szolgájaként tett minket királyokká és papokká. Jézus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja életét váltságul sokakért. És itt látjuk Leonardo-nak a híres utolsó vacsoráját, abból is egy részletet. Ugye a művész 4x3-as csoportokba helyezte a apostolok, az itt is van még, biztos látjátok, itt a falon is van, itt vannak a másik áralcsoban, most nem akartam ezeket bemutatni. És itt Jézus elmondta, hogy halálosan szomorú az én lelkem, mert egy közületek el fog árulni. És akkor Péter odahajol Jánoshoz, hogy kérdezze meg Jézustól, hogy ki az, és Jézus halkan kijelenti neki, hogy az, akivel együtt nyúlok a tálba, és ott nyúl Júdással együtt a tálba, és így történik meg az elárulás. De Jézus ezen az utolsó vacsorán mondta azt, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én fel fogom támasztani azt az utolsó napon. A kenyér és a szőlőlé jelképét iktatta be a páska vacsora helyett, a páska bárány elfogyasztása helyett. Mit jelent az, hogy enni Krisztus testét, és mit jelent az, hogy inni az ő vérét?
Megújítani a
szövetséget. A vele kötött szövetséget. Mert az a kenyér az mit jelképez? És a szőlőlé mit jelképez? Hát nem egészen erre gondolok. A kenyér Krisztus testét jelképezi, az ő megtört. Ilyenkor megtörjük a kenyeret, úrvacsora, akkor az a megtört kenyér jelképezi az ő megtört fizikai életét. Hát össze-vissza szaggatták a bőrét a korbácsoláskor. A tövis koronát, amikor rátették, és bántották, és botolkkal verték. És a szőlőlé pedig az ő áldozatát, az ő kiontott vérét, ami a mai napig számunkra az egyetlen egy mentség az ítélettel szemben. Jézus testét enni és vérét inni, annyi azt jelenti, hogy elfogadjuk őt személyes üdvözítőnként. Hogy egyesülünk vele, hogy megesszük a kenyeret és megisszük a szőlőlevet, a testünk részévé válik, így az ő gondolatai, életpéldája, lelkülete az életünk részévé válik. Nagyon sokat jelent. Aztán jön a Getsemáné kert, ahol vérverítékes küzdelmet vívott Jézus, és azt kiáltotta, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. és alárendelte magát Isten akaratának, az Atya akaratának. De annyira megrettent, mert most tapasztalta meg azt, hogy az Atya eltávozik tőle, és most kezdődött ráterhelődni az emberiség összes bűne. Képzeljük el, az a sok milliárd embernek összes bűne és összes következménye most Jézus terheli, és az Atya kezdi őt elhagyni, és vérverítékes küzdelemben van Jézus. De azt mondja, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Lemondani a saját akaratunkról, egy magasabb rendű cél érdekében Isten akaratát követni, ugyanúgy nagy dolog ma is. Ahogy a kiáltott Jézus az Atyához háromszor, küldött egy angyalt, hogy erősítse őt, de miben? Miben erősítette őt meg? Hogy nincs más megoldás. Ki kell inni a poharat. De emlékezzen arra, hogy majd titeket gyerekek, meg felnőttek, meg idősek, meg fiatalok, titeket. Rátok emlékeztette az angyal, hogy van értelme értetek meghalni, és van értelme a vérét kiontani, mert szeret bennünket, és ő megvált bennünket. Az apostolok sajnos megint rosszul viselkednek idézőjelben, alszanak, a művész ilyen burokba helyezi őket, el gréko festményén, igen, döbbenetes dolog ez, és jön Júdás a csapat élén, bár nem kellett volna elárulni a Jézust, hiszen kétszer is mondta Jézus, amikor megkérdezte tőlük, hogy kit kerestek, a názareti Jézust, én vagyok az. És akkor hátrahőköltek, a isteni dicsőség átvillant rajta, és megint mondta Jézus, kit kerestek, a názareti Jézust, én vagyok az, mondtam. Ha engem kerestek, a többieket engedjétek szabadon. Tehát Júdásnak nem kellett volna őt elárulnia. De miért ment oda mégis, és miért csókolta meg Jézus? A pénzért. Mert hogy a saját akaratát véghez vigye, mert ő azt gondolta, hogy olyan helyzetet fogok teremteni Jézus számára, hogy majd ki kell magát szabadítani, és királyá kell tennie magát, mert majd én gondoskodom erről. És amikor látta, hogy nem szabadítja ki magát, hanem hagyja, hogy elfogják, megdöbbent és rádöbbent arra, hogy ő az áruló, akit megjövendőltek régen. Bár megbánhatta volna ő is a bűnét, mint ahogy Péter is megbánta a megtagadáskor, de Judás már alkalmatlan volt lelkületben. Itt látjuk Pétert, amikor az udvaron melegedik a tűznél, és a szolgáló leány, meg ott a többiek is többször megkérdezi tőle, és mondja neki, hogy te is közülük való vagy, hiszen a beszéded elárult téged, hogy galileai vagy, a tanítványai közül való vagy, és Péter a legdöbbenetesebb, a Máté evangéliumban írja le, szitkozódva, átkozódva, esküdőzve tagadta meg őt, és mondta, hogy nem is ismerem ezt az ember. Hát nem tudom, azért a Júdás árulásához hasonló számomra ez az árulás, nem? Azért ez félelmetes. Pedig, mit mondta az utolsó vacsorán, ha ezek mind elhagynak téged, és ha még halálra is kell mennem veled, én akkor sem foglak téged soha megtagadni. Én beszélgettünk itt a szombatiskolán a házastársi esküről. Örök, holtom iglan, holtod iglan, ugye? Szavakat mond ki az ember, de hogy az komolyan is veszi. Hát Péter most szembesülhetett azzal, amivel nekünk is kell sokszor szembesülni, a nagy fogadkozásaink, a nagy elhatározásaink. Ha nem Isten szavára hallgatunk, sose fognak megvalósulni. De ha Isten kegyelme által cselekszünk, akkor megvalósulhatnak. És elárulja Péter Jézust, és a feltámadáskor kinek jelenik meg, külön személy szerint Péternek. Vajon miért? Hát el tudjuk képzelni, hogy miért. Mert Péter, amikor meghallotta ezt, keserve sírásra fakadt, és kimenekült onnan, kifutott onnan, és mélységesen megbánta a bűnét, és szégyelte magát. Aztán jönnek a kihallgatások, 6 kihallgatás, Annásnál, Kajafásnál, reggel a Sanhedrinnél, a nagy tanácsnál, Pilátus utána elküldi Herodeshez, Herodes vissza Pilátushoz, közben bántalmazzák, ütik, verik, gunyolják, alázzák. 6 kihallgatás. Sem evés, sem ivás, sem pihenés nincs közben. És Jézus némán hallgatja a vádakat. Megnémul, mint bárány, mert mészárszékre visznek. Miért hallgatott? Miért nem szólt?
Mert tudta, hogy ez a követéssel mi kezdődik.
Végig kell ezt tennie, tudjátok miért? Mert bennünket képvisel. Mert ránézve ezek a vádak hamisak voltak, de ránk nézve, hogy lázadók vagyunk, hogy törvénytagadók vagyunk, hogy törvények áthágjuk, ránk nézve viszont igazak voltak, és bennünket képviselt, téged képviselt, képzeld el. Hogy majd neked és nekem ne kelljen megállni az ítéletben, mert ő elszenvedi ezünknek a bűneinknek a következményét. Ő bűnt nem cselekedett sem, a szájában álnokság nem találtatott, aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Gondoljuk el, amikor bennünket bántanak, bennünket szidalmaznak, bennünket megaláznak, bennünket megsértenek. Olyan zsigerből jön a visszavágás, nem? De ha Jézusra gondolunk, ő szidalmaztatván viszont nem szidalmaz. Emberileg ez lehetetlen, de amikor Krisztus bennünk él, lehetségesé válik. Látjuk Munkácsi Krisztusán ezt az emberi tartást. A tövis korona. Sokat gondolkodtam, hogy ez a tövis korona is mit jelképezhet. Korona. Ugye kit koronáznak meg? A királyt, az uralkodót, aki mindenek fölött való. És ezt persze gúnyból tették Jézusra, hogy te vagy a zsidó királya. Na hát, nézzük meg, milyen király vagy te. De Jézus a tövis korona elszenvedésével elszenvedte a mi uralkodási vágyainkat. Hogy mi a másik fölé akarunk kerekedni. Hogy mi akarunk lenni a vezetők. Hogy mi akarunk lenni az irányítók. Többiek meg legyenek az alattvalói. Ezt a bűnünket is elhordozta. Látjuk itt Hieronymus Bosch festményére az arcoknak, ezt a kegyetlen arcoknak a gyűrűjében az egyetlen szelíd arcot, Jézus arcát, amint ott van. És bár Pilátus négyszer elmondja, hogy nem látok benne semmi bűnt, ez az ember ártatlan. Hát azért megkorbácsoltatja kétszer. A korbácsolás olyan iszonyatos fájdalmas dolog volt, hogy sokan bele is haltak egy korbácsolásban. Tövissel megkoronázza, a fejére szúrják a tüskés. Legdicsiát szörnyű lehetett. Megalázza, kiviszi a nép elé, hát bár ártatlan, de azért mégis majdnem halálra szenvedteti. Azzal a célra, ugye ez a tipikus júdási gondolat, hogy elérem azt a célt, hogy legalább megszánják őt. És akkor elengedhetem. De hát nem szánták meg. Mert a papok már fellázították a csőcseléket. És kivitték a kereszthez, hogy felszegezzék. Fajkod Mária szobrát látjuk, amikor átszegezik a kereszten. És ez a döbbenetes, hogy ekkor, amikor őt átszegezik az ellenségei, Jézus egy olyan mondatot mond, ami ha csak egyedül ez maradt volna meg a Bibliából a szövegkörnyezet értésével, azt mondta az egyik híres Hiro Spurgeon, az Isten jelleméről egy tökéletes képet kaphatnánk. Mert Isten az ellenségét is szereti. Az ellensége is az ő teremtménye, az ember. És ő mindenkit meg akar menteni. Személyválogatás nélkül. A te családtagodat, gyerekedet, férjedet, feleségedet, a barátainkat, munkatársainkat, testvéreinket, akiket esetleg mi ellenségnek tekintünk. Azokat is. Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekednek. A Biblia szerint és a történelem szerint soha senki Jézus előtt ilyet nem tett. Hogy az ellenségéért imádkozza. Szokratészt, a híres görög bölcset kivégezték, kiitta a görög poharat, de ő nem haragudott az ellenségeire, de nem imádkozott értük. Jézus viszont értük is imádkozik. Őket is szereti. Beszéltünk a szombatiskán a megbocsátásról. Nem haragudott rájuk, gyerekek. És tudom elképzelni, milyen Isten jelleme? Sőt, a mentésükért imádkozik. Volt értelme és célja? Valaki megmenekült ott a kivégzői közül? Akik végezték ki őt? A százados, aki az egész kivégzést végezte, azt mondja, ez az ember valóban Isten fia volt. És a nagy tömeg, akik ott hallották és látták, amikor megtörtént a halál, azt írja a Biblia, a nagy sokaság mellét verve tért meg haza. Mert akkor látták, hogy így egy ember nem viselkedik, ahogy Jézus viselkedett. És Krisztus meghal, kileheli a lelkét, mint áldozatként itt van a kereszten. Az áldozati bárány megáldoztatott. Déltől délután háromig, ahogy olvastad nagyon ügyesen, egy nagy sötétség borult az egész földre, és nem engedte az atya, hogy emberi szem lássa azt, hogy az a mit tudom én, 40 milliárd embernek az összes bűnének, az összes következménye Krisztusra hárul. Milyen látvány lehetett ez? És az összes következményét, a kárhozati tapasztalatát elszenvedni minden ember helyett. Fogalmunk sincs, micsoda szenvedés lehetett ez. Nem engedte, hogy ember szem lássa, az egész föld sötétségbe burkolódott, és délután háromkor felengedett a sötétség, és akkor Jézus kilehelte a lelkét, és azt mondta, hogy elvégeztetett, célhoz ért, megvalósult a görögben, tetelesztáj, célhoz ért, megvalósult a megváltás műve. Ami bűneinket maga vitte fel testében a fára, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Minden emberi, fizikai és lelki betegségre kész a gyógyulás Istennek. És meg is fogja ezt valósítani. Csodálatos dolog. Érdekes, hogy egyetlen egy festő, emes mester ábrázolja a lelki fájdalmat az arcon ilyen szemléletesen, nem a testére helyezi a bántalmazás nyomait, a súlyos nyomokat, mert ő úgy látja és helyesen látja, hogy a lelki szenvedés a Jézus Krisztusnak. Ez csak isteni léle, isteni felületen lehetett elszenvedni ezt az iszonyatos kint. Sok ember kivégeztek és megkínoztak, de a lelki szenvedését Krisztusnak soha senki, meg se tudjuk érteni igazán, de nem is követheti. Itt ennél a pontnál megint egy kis videót játszok be nektek, arról, hogy Jézus Krisztus mit élt át 800 évvel a beteljesült események előtt, megírta Ézsaiás próféta.
Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr hatalma ki előtt nyilvánult meg. Úgy nőtt fel színe előtt, mint egy veszőszál, és mint gyökér a száraz földből, nem volt se alakja, se ékessége. Néztünk rá, de kinézete nem volt kívánatos. Megvetett, és emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki elől arcunkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy Isten ostorozza, veri és kínozza. Jól lehet, a mi bűneinkért kapott sebeket. A mi vétkeinkért törték össze. Őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Mindnyájan, mint a juhok eltévejettünk, mindenki a maga útjára tért, de az Úr mindnyájunk vétkét mégis őre elvetette. Kínosztatott, és ő alázattal elviselte. És száját ne nyitotta meg, mint a bárány, amelyet mészárszékre visznek, és mint a juh, mely megnémul az őt nyírók előtt, és száját ne nyitotta meg. A fogságból ragadtatott el, erőszakos ítélettel végeztek vele. Kortársai közül ki gondolt arra, amikor kivágták az élők földjéből, hogy népen bűnéért éri őt a vereség. Gonoszok közt adtak sírt neki, és gazdagok mellé temették kínos halál után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem volt a szájában. Az Úr akarta őt összetörni betegség által, hogyha életét odaadja engesztelő áldozatul, utódokat fog látni, élete hosszúra nyúlik, és az Úr akarata teljesül általa. Mert lelke szenvedése nyomán látni fog, és megelégedést tölti el. Az ő ismerete által igaz szolgám sokakat megigazít, mivel vétkeiket ő viseli. Ezért a nagyokkal osztok részt neki, és a hatalmasokkal együtt kap zsákmányt, mert életét halálra adta, és a bűnösök közé sorolták. Noha sokak vétkét hordozta, és a bűnösökért imádkozott.
És szombaton elhelyezték Jézust a sírba. Fajkod Máriának látjuk az ábrázolását, betakarták lepellel. Végre nyugodott Jézus a szombatnak nyugalmában. Lecsendesült a szenvedés és a fájdalom. A tanítványok is megtartották a szombatot. És hajnalban, vasárnap reggel, hajnalban feltámadt. Csodálatos dolog történt. Jézus kijött a sírból, az angyal hívó szavára, amit az atya küldött, és feltámadt. A Mária Magdaléna, az asszonyok látták az üres sírt, és Mária Magdaléna volt az első ember, aki találkozott vele. Revicki Gyula mondja, hogy ő vitte a hírt először a világnak a megváltó feltámadását. Tudjátok, ki volt Mária Magdaléna? Egy prostituált. Aki 7 ördögtől megszállt ember volt. És nő. Milyen érdekes. És ezért tudta ő úgy szeretni Jézust. Nagyon szép festményekkel örökítették meg a művészek, amikor megszólítja őt, és ugye azt mondja, Uram, te vagy az. És azt mondja, ne érints meg, mert meg akarta őt ölelni, a lábához leborulni, mert még nem mentem fel az atyához. Még nem kaptam meg a hivatalos, hogy úgy mondjam, nyilatkozatot arról, hogy elfogadja az atya a megváltó áldozatát. Itt van a megváltó kezén a sebhely, és Mária öröme és hálája. És bár hiába ment el a tanítványoknak elmondani, hogy a megváltó feltámadt. Elhitték? Nem hitték el. Pedig az asszonyok is látták, itt vannak az asszonyok, egy modern festménye, az üres sírt, és az angyal kijelentette nekik az angyalok, de a tanítványok mégsem fogadták el, és Jézus felment a mennybe, az atya elé egy modern festmény ábrázolja, hogy itt ül az atya a trónon, ugye hátulról, mert nem tudjuk elképzelni, hogy hogy néző ki, és Jézus odament eléje, angyalok társaságában, és az atya azt mondta, hogy elfogadom fiam az áldozatot. A Balatonfüredi gyülekezet minden tagja meg van mentve. És kész a megváltás. És az atya megpecsételte Jézus áldozatának a hitelét a feltámadással. És megjelent Péternek. Gondolom volt mit megbeszélniük. Aztán megjelent aznap délután este felé az Emmauszi tanítványoknak. Oda társult melléjük beszélgetni, ők mélységesen szomorúságban voltak, mert azt gondolták, hogy hát a legszeretetebb lény a világon meghalt, kivégezték iszonyatos körülmények között, és nincs tovább remény, vége mindennek. És Jézus elkezdett velük beszélgetni, és megnyitotta a szemüket, hogy ennek kellett megtörténnie Mózestől kezdve a prófétákon át az egész Biblia minden könyvén keresztül, hogy ezeket kellett a megváltónak szenvednie. És az utolsó este felé a vacsoránál, amikor megtörte a kenyeret, akkor ismerték fel, hogy hát ő Jézus a feltámadott. Amikor megtörte a kenyeret, akkor döbbentek meg, és abban a pillanatban Jézus eltűnt, és futottak vissza Jeruzsálembe a tanítványoknak elmondani, hogy feltámadt Jézus. Találkoztak vele, a tanítványok még mindig bizonytalankodtak. Hát most már az asszonya, Mária Magdaléna, az asszonyok azt mondják, már mindenki ezt mondja, és hogy ő velük nem találkozik Jézus, de aznap este megjelent Jézus. Közöttük. Átjött. Bár Tamás nem volt ott, békesség néktek, rájuk lehet, és adott nekik szent lelket, és álmultak és csodálkoztak, hogy Jézus feltámadt. Hát akkor mégis él, velünk van. Van remény, van cél, van értelem, a félő, remegő, bizonytalankodó apostolok olyan erőt nyertek ezáltal, hogy semmi sem tudta őket megállítani. És Tamásnak is külön megjelent, amikor ugye ő, amikor nem volt ott, aztán később ott volt, és megnézte a sebek helyeit, és Jézus azt mondta, hogy ne légy hitetlen, és hanem légy hívő, és boldog, hogy nem látnak, és mégis hisznek. Mi se látjuk most Jézust. De hiszünk benne? Hiszünk benne. Mert az élet példája, hogy ő feltámad, hogy 500 embernek még megjelent, gondoljuk meg, itt nem lehetett hazugságot leírni, 500 embernek megjelent. Az egyetlen hiteles tanúbizonyságunk a Biblia. És ez lehetetlen, hogy ez csalás lett volna, mert valaki biztos, hogy az 500-ból vagy a tanítványok közül elárulja, hogy az egész életünk egy hazugságra épül. Jézus nem támad fel. De tele voltak tűzzel és erővel, és abban a generációban, kedves testvéreim, azt írja Pál apostol, az egész lakott földön elterjesztették az evangéliumot. Mindegyiket kivégezték, kivéve János apostol. Őt is ki akarták, de nem jött össze. A forró olajba sütve nem sikerült megsütni. De mindegyik márti halált hal. Egy hazugságért meghalni, az értelmetlen. Itt mutatjuk, amikor megjelenik 500 embernek, és aztán utoljára a Galilei a tónál jelenik meg a tanítványoknak, amikor várja őket a parton sült hallal és kenyérrel, és a tanítványok aztán kijönnek, és egy nagy megbízatást ad nekik még pedig az, hogy legyetek emberhalászokká. Most megint bebizonyítottam nektek, hogy ha kell, ha ez a feladatok, akkor tudok gondoskodni a megélhetésedekről, rengeteg hallal. De a ti feladatok és a mi feladatunk is nem ez, hanem az, hogy embereket halászunk. Aztán Jézus a mennybe ment, és itt összefoglalásként szeretném nektek elmondani pár gondolatban, hogy mi a jelentősége Krisztus halálának. Mert ha nem támad volna fel, akkor ha csak ebben az életben reménykedünk, minden embernél nyomorultabbak vagyunk, akkor még mindig bűneinkben vagyunk, nincs semmi reménye az életnek. A halállal vége az életnek. Ki mennyit szenved, akkor mi értelme az egészet végigélni? Első, Krisztus feltámadt. A halálból való feltámadásával az Isten hatalmas fiának bizonyult. Ő nem akárki, ő a halottak közül az első. Jézus él, azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, még ha élni is fog, ő ma is itt van. Ő részt vesz minden Isten tiszteleten. Az életünk folyamatos jelenlétével kíséri. Neki fontos a mi életünk, hogy mit gondolunk, érzünk, akarunk és cselekszünk. Ő él. Ő maga az élet. És köztünk él, azt mondta, én veletek vagyok minden napon a világ végezeteig, minden napon, ma is, itt van közöttünk. Ezt hitszemünkkel láthatjuk csak, de ha járunk, jelünk az utcán, végezzük a dolgainkat, ez a tudat olyan hatalmas erőt tud nekünk adni, hogy Jézus jelenlétében élhetünk. És nem csak köztünk él, hanem bennünk is élhet, ha befogadjuk a szívünkbe, ha megnyitjuk a szívünk ajtaját, azt mondja Pál apostol, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amelyet a testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és megváltott engem. Van szószólónk a mennyben, ő az új szövetség közben járója. Ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És tudjátok, hogy a szószóló szónak a jelentése vigasztaló, pártfogó, közben járó védőügyvéd. Tehát ő védi az ügyünket, amikor sátán támad, és azt mondja, hogy nincs jogod tovább élni, mert ennyit és ennyit vétkeztél, Jézus odaáll sátán elé, és azt mondja, hogy igazad van, de én ezeket a bűnöket elszenvedtem a következményét, és ő megbánta a bűnét, úgyhogy jogosan szabad, és üdvözülhet. Helyet készít nekünk a mennyben Jézus, vele együtt feltámasztott bennünket az Atya, és vele együtt ültetett a mennyekbe Jézus Krisztusba. Isten úgy lát bennünket, akiket már feltámasztott egy új életre, és úgy, mint akik a mennyben ülünk az Isten trónján. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székemben. Képzeljétek el! El tudod magad képzelni, hogy Jézus királyi székében trónján ülsz, Jézus mellett. Az a 24 vér ott ül a királyi székeken, a mennyben. És mi is feltámadhatunk, és romolhatatlan testtel ajándékoz meg bennünket. Van ugye kétféle feltámadás, én most a pozitív dologról beszélek, az élet feltámadásáról. A halandó testünk elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban és dicsőségben. Hát, kedves testvéreim, ilyen reményeink vannak nekünk a feltámadás kegyelme által. 7 pontot emeltem csak ki, de még sok mindent el lehetne mondani, még 14 pontot lehetne mondani, de csak ezt a néhányat emeltem most ki, hogy ilyen reménységben éljünk. És így záródik a Korintusi első levél 15. fejezetének a versei, hogy legyetek tehát álhatatosak és rendíthetetlenek, szeretett testvéreim, hiszen tudjátok, hogy feladatásotok az Úrban nem hiába való, mert Krisztus feltámadt. Ebben a reménységben éljük meg ezt a húsvétot, ezeket a napokat, szálljunk időt arra, hogy ezeken elgondolkodjunk, és örüljünk és legyünk hálásak, mert van miért. Amen.
Amen. Júlia olyan aranyos volt, hogy egy pár mondatot írt még az ő felolvasásával, de szeretném még elolvasni. Gyere ide a hangszorról.
Jézus nagyon szeret minket. Meghalt azokért a bűnökért, amiket mi követtünk el. Sok fájdalmon, szörnyű szenvedéseken ment át. Hogy nekünk ne kelljen meghalnunk. Húsvétkor őre emlékezünk, aki legyőzte a halált és feltámadt, hogy visszajöjjön értünk és örök életet adjon.
Amen. Amen. Köszönjük szépen. Thank you.